Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Október vége, nekünk, európaiaknak a fesztiválokat, a turisztikai szempontból fontos sörözéseket, amelyek az egyéb izgalmas kirándulásokat jelenti. Ugyanakkor például a Fidzsi közelében fekvő Vanuatu-nak az október végi nagy záró fesztivált. Errefelé ugyanis ősi rituálé a bungee jumping, a kötélugrás, és áprilistól október végig lehet kipróbálni ilyenkor. A végén aztán egy nagy záró fesztiválon mindenki bemutathatja tudását. Ennél csak egy nagyobb bungee jumping fesztivál van, a májusi show, amely hihetetlenül attraktív és nagyon látványos. A Vanuatu köztársaság egyik szigetén ugyanis úgy tartják, hogy itt találták ki a bungee jumpingot. Valójában eredetileg ez Új-Zélandról származik, ugyanis itt az új törzsfőnököknek kellett a mélybe ugraniuk a lábukra erősített kötéllel, ezzel bizonyítva a bátorságukat. De a lényeg, hogy a csendes óceáni vidéken volt klasszikus szokás a kötélugrás. Vanuatunál, az egyik szigetnél a vállalkozóknak a bal lábára hurkolnak gumikötelet, és így kell leugrani a csaknem 60 méteres szikláról. A feladat egyáltalán nem könnyű. 1995-ben a kormány be is tiltotta az ugrásokat a rengeteg baleset miatt, mert sokan a hegynek csapódtak. Aztán később újból engedélyezték a sót, ugyanis turisták tízezrei érkeznek a bungee jumping miatt a Vanuatu köztársaság szigetére. Vanuatu összesen 80 szigetből áll, és rengeteg szárazföldi, meg tengeri tűzhányó működik ezen a területen. Nem véletlenül hívják a csendes óceánnak ezt a részét tűzgyűrűnek. Vanuatut 150 ezeren lakják. A főváros Port Vila, a helyiek többsége biszlama nyelven beszél. A kötélugráson kívül a turisták a gyönyörű tengerpart és a korallzátonyok miatt is látogatják a szigetcsoportot. A fővárosban van francia negyed, ahol a gyarmati korban megalkotott épületeket lehet megcsodálni, és izgalmas még a kínai negyed is, egzotikus éttermeivel. A kínai csemegéken kívül a helyiek banánt, kókuszt, vadspenótot és tarógyökeret fogyasztanak szívesen. Kedvelt még a békacomb és a rákkoktél. A nemzeti étel a lap-lap, amely lényegében ezeknek a hozzávalóknak a felhasználásával készül. Vanuatuban nincs veszélyben a turista, csak arra kell vigyázni, hogy a működő vulkánokat nem szabad túlságosan megközelíteni. Ügyelni kell arra is, hogy a helybeliek szívesen rábeszélik az idegeneket a kötélugrásra, de ez korán sem annyira könnyű mutatvány, mint mondjuk a Városligetben leugrani a daruról. A nagyobb szigeteken taxival vagy mikrobusszal lehet közlekedni, a szállodákban franciául és angolul is beszélnek, és szívesen szerveznek programokat a turistáknak. Tilos alkudni, ez errefelé nem divat, és felbosszantja a helybelieket. A borravalónak ugyanakkor örülnek, de ez sem kötelező. A helyi fizetőeszköz a vatu, a legtöbb helyen csak ezt fogadják el, úgyhogy nagyon sok helyen lehet pénzt váltani.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Kevés olyan turistával találkoztam Polinéziában, aki ne lepődött volna meg, egy kicsit ne pironkodott volna a különböző fallikus ábrázolások láttán. Nekünk ez nem természetes, és hát bizony szégyeljük is, mert talán ilyet látunk, de például a Cook-szigeteken ez egészen természetes, hogy a hamutartótól kezdve az apró szobroskákon át a törülközőkig mindenütt lehet látni valamely istenség pajzánkodásait. Tiki szerencsét hozó isten, Tangaroa pedig a tenger és a teremtés istene. Ez utóbbi óriási fallosszal felszerelt szobrait a legtöbb Cook-szigeteki településen megtaláljuk, és ez itt a kultúra része, úgyhogy mosolyogni lehet, de nevetni nem illik. Rengeteg maori legenda kapcsolódik a teremtés istenhez, némelyiket táncban is megjelenítik, és az iskolák udvarán gyakorolják a helyi fiatalok. A Cook-szigetek James Cook, brit hajósról, felfedezőről kapta a nevét. 1777-ben járt itt ő először, a Tahiti és Samoa, a csendes óceánban fekvő területet ő fedezte fel. Az egyik sziget, a Cook-szigeteken Rarotonga, a legkedveltebb turista központ, a többi atoll még érintetlen, azokra csak ritkán utaznak turisták. A helybeliek nagyon gyakran kis motorral közlekednek a homokban, a lányok sokszor fedetlen kebellel ülik meg a gépbiciklit. Léteznek még olyan falvak, ahol főleg kókuszdión élnek, levesként, főételként és desszertként is ezt fogyasztják elsősorban. A modern kor követelményeinek megfelelően diszkó azért van a Cook-szigeteki települések közül jó néhányon, de előfordul olyan is, hogy a mosodát használják péntek esténként egy kis táncikáláshoz. A kis üzletek, a házak és a földek is a nemzetségek tulajdonában állnak, és a vezetők igény szerint osztják el azokat. Ebből azért nincsen probléma, mert a Cook-szigeteken mindössze 20 ezeren laknak, ráadásul nagyon sokan elvándorolnak Új-Zélandra, úgyhogy az otthon maradottaknak jut elég terület. Főleg banánt, gyapotot és papaját termelnek, de impozánsak az óriási mangófák is. Az egész olyan, mint egy óriási virágos kert, ugyanis az egzotikus gyümölcsültetvények szélén különféle színű hibiszkusz virágok nőnek. Komolyabb gyárak és üzemek nincsenek a Cook-szigeteken, temető sincs, ugyanis az ősöket a házak udvarán temetik el. A főváros Avarua, ahol még üzletközpontot is találunk, ez helyi pláza, de annál érdekesebb. A központi kikötőből minden nap hajók indulnak a szigetcsoport többi tagjára, hogy elvigyék a fontos küldeményeket és a leveleket, nehogy az ott élők kimaradjanak a világ körforgásából.
Világszám. Úti könyvek helye.
A mai műsorban azt hiszem, hogy már bőven hallhattatos területekről, pálmafás, fehér homokú tengerpartokról. Legyen itt akkor egy hideg ország is, Norvégia, hiszen az is elképesztően szép. Itt bizony hideg van, de gyönyörűek a fjordok és a völgyek. A legizgalmasabb talán hajóval felfedezni a híres Geiranger fjord környékét. A gyönyörű hegyekben számtalan túra lehetőséget kínálnak a turistáknak. A legszebb a tengerszint felett több mint 1000 méterrel húzódó útszakasz Jotunheimen és környéke. Kongsberg városát is itt találjuk, ez a régi ezüstbányájáról híres. Norvégiában Helgeland partvidéke még az, amit mindenképpen meg kell nézni, érdemes bérautóval végigutazni. Elképesztő fjordok, tengeri madarak, furcsa sziklaképződmények, hatalmas hegycsúcsok váltják egymást a láttekintetében. Nem véletlen, hogy rengeteg mese kötődik ehhez a területhez. Norvégia fővárosában Oszlóban modern épületeket, színházakat találunk, és profi tömegközlekedést. Minden pontosan indul, az autóbuszokon van hely, a járatok nem késnek. Egy kicsit szerintem hasonlít Svájchoz, azzal a különbséggel, hogy itt azért annyira kínosan nem figyelnek a pedantériára, és nem hozzák az ember után a szalámi héjat, hogyha kiesik az a zsemléjéből, mint mondjuk Svájcban, ami megtörtént. Télen gyönyörűen kivilágítják Oszlót és a nagyobb norvég városokat, ami nem csoda, hiszen majdnem egész nap sötét van 2-3 óra kivételével. Alig 500 000 élnek a hatalmas területen, felhőkarcolók nincsenek, a házak 2-3 emeletesek, de nagyon sok a családi ház is. Amíg télen, sőt már ilyenkor késő ősszel hideg van és sötét, addig nyáron még éjjel 11 órakor is könyvet lehet olvasni a szabadban. Egész Norvégiát 4,5 millióan lakják. A királyságban a nők átlagos élettartama 83 év, ami talán a nyugodt életnek, a gazdagságnak és a hidegnek is köszönhető. Idegeskedni tényleg nem kell sokat, hiszen magasak a fizetések és kicsi a munkanélküliség, alacsony a bűnözés és nagyobb természeti katasztrófák sincsenek. A kormány mindent megtesz, hogy állampolgárai hagyományokat is megőrizhessék, és noha mindent megoldanak az olajbevételek nemzetgazdasági szempontból, úgyhogy Norvégia az olaj miatt gazdag, ugyanakkor azért vigyelnek arra, hogy a polgárok például a bálna vadászatot is űzhessék. A norvégok nem csatlakoztak a bálna vadászatot tiltó egyezményhez, hogy az ebből élő falvak lakói továbbra is gyakorolhassák az ősi terségüket. Norvégiában született 986-ban a híres viking Vörös Erik. A norvégok úgy tartják, hogy az ő fia volt az első európai, aki partra szállt Észak-Amerikában, tehát lényegében a norvégok fedezték fel Amerikát 500 évvel megelőzve Kolumbuszt. Az biztos, hogy a norvégok mindig is sokat hajóztak, még a középkori Európában is messze elkalandoztak a hazájuktól. A kereszténység meglehetősen későn hódított a területen. Hosszú ideig Norvégiát és Svédországot personál unióban kormányozta ugyanaz az uralkodói család. Később még Dánia is az unió része lett, tehát Norvég-Svéd-Dán unió létezett. Az 1800-as években a korábbi állattartáson, földművelésen és főként halászaton alapuló gazdagság aztán átalakult. Létrejöttek az első nagy norvég textilgyárak, ipari üzemek, lefektették az első vasútvonalat. 1814-ben elváltak Dániától, majd 1905-ben népszavazáson elszakadtak Svédországtól is, és megalakult az önálló Norvégia. A második világháborúban megpróbáltak semlegesek maradni, ez nem sikerült, ugyanis nagyon fontos volt a legészakibb téren is használható kikötő, Narvik, úgyhogy a németek elfoglalták a területet, mert kellett nekik ez a kikötő. Aztán az 1960-as évek hozták a forradalmi változást a gazdaságban, ugyanis megtalálták az olajmezőket az északi tengeren. Mindez felduzzasztotta a norvégok pénztárcáját, és azóta megszűntek a szociális problémák.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot hallották itt az Inforádióban. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Kis Robert Rihárd. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!